Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
Szép jó reggelt, kedves hallgatóság, megyünk tovább a Millás reggelével itt a 90.9 Jazzin, 8 óra 10 perckor a stúdióban Kántor Endre.
És Gede Balázs.
0630 2010 909 az SMS és a WhatsApp számunk, ide várunk bármilyen üzenetet. Morci írt is nekünk, ha ez így folytatódik, esélyem lesz betörni Hollywoodba, kövér vagy okkopaszodó és szemüveges. Hát én már is el tudom képzelni Danny DeVito utódját.
Figyelj, nem rossz, de a fő mutatók hiányoznak, mondjuk ezt. Neked kicsit jobban kell teperni. Egyelőre még.
Igen. Aztán jó reggelt, persze, hogy felfelé minősítenek, hát vettünk az USA-tól rakétákat, Pompeo is csak egy területi képviselő, lefogadom, hogy van sales targetje is. Hát azért szerintem egy kicsit több. Tényleg elég jók mostában a gazdasági mutatóink, úgyhogy nem indokolatlan lett volna ilyen mélyben tartani a hitelminősítőknek. Hát a folytatást majd meglátjuk, mert ugye most készülünk egy kicsit grízesebb időszakra, amikor jöhet valami lassulás.
Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Lettekről fogunk beszélni, csaurók lettek, aztán gazdagok lettek.
Júj,
tényleg a válság nagyon odakente őket, volt ott egy nagy ingatlan lufi meg minden, de aztán amikor a mély repülés produkáltak, olyan szépen ki is jöttek belőle, hát én nagyjából itt idáig követtem a lett gazdasági csodát, de hát nyilván van itt még egyéb is, és ezt majd Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere mondja el nekünk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Hát igazából most tehát nagyon sok mindent elmondtál már, tehát de a lényeg az, hogy sok minden történt, és még valószínűleg fog is itt történni. Ugye most a balti államokban vagyunk, ami ugye múlt héten Litvánia, Lettország, jövő héten Észtország, ez a három ország nagyon hasonlít egymásra, földrajzilag egyébként egymás fölött vannak, tehát Litvánia van legalul, hogy egy kicsit úgy elképzeljük, gyakorlatilag középen van Lettország, és Észtország van fönn. A balti tengernek a keleti oldalán vagyunk, tehát gyakorlatilag e fölött már csak a Szentpétervári öböl lenne, és szembe Finnország. Tehát így nagyjából leképező, hogy mi hol van. Ebből viszont keletről szomszéd Oroszország, ami meg Belorusszia és alulról Litvánia, tehát azért ez így eléggé lehatárolja a helyzetet. A történelmük is pont ebből eredően nagyon hasonló, tehát hogyha megnézzük a történelmet meg a földrajzot először, ők függetlenek 1918-ban lettek újra, előtte több mint 100 év orosz birodalom részeként. Ők a lengyelek együtt sodródtak, tehát gyakorlatilag a lengyel, ahogy a lengyelek is hát így felosztásra kerültek, ők ennek a falvizén szintén ebből belekerültek, és a lett állam az 1918-ban jött létre, ami az első világháború után, ami nem sokáig tartott, mert 40-ben már az oroszok kezelésbe vették őket, újból elfoglalták őket, vagy ilyen, hát ilyen be, ami megállapodás közöttek, majd ezt 41-ben a németek a Barbarossa tervel, vagy egy három évre visszafordították, majd azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag 44-től egészen 91-ig végig orosz fennhatóság alatt vannak. Tehát az ő történelmükben az orosz jelenlét az nagyon-nagyon markáns. Tehát mi itt Közép-Európában sokszor ugye visszamegyünk ebbe, hogy mit jelentett az orosz megszállás. Szerintem azért ők ezt sokkal drámaiabban érték meg.
Hát persze, kicsit más jellegű volt ott az a megállapodás, mint nálunk. Hát oké, vannak hasonlóságok, de azért igen.
Abszolút, tehát földrajzilag egyébként, tehát ők innen indultak, ők 2004-ben léptek be az EU-ba, NATO-ba, tehát velünk együtt, és 14-ben ők az
eurozónába
is bekerültek, így van. Földrajzilag egyébként ez egy gyakorlatilag sík ország, szerintem 100 méter magas a legmagasabb pontja, és a 60%-a erdő, a többi pedig mezőgazdasága nagyjából művelhető, három nagy kikötője van, és ez a földrajzi adottság, tehát ásványi kincs nem nagyon van, gyakorlatilag ez a szolgáltatás, gyártás, és ebbe az irányba vitte őket. Az oroszok egyébként itt nagyon komoly technológiai iparágokat működtettek a KGST idejé alatt. Így került egyébként közel 30% orosz lakosság betelepítésre is, ami hát ugye egy probléma. Most egyébként a szempontból legutolsó választásokat egy ilyen orosz hátterű párt nyerte, tehát ők végig ebbe az orosz, tehát nekik a kivonulása, az oroszok kivonulása, a katonai kivonulása olyan nagy változást nem jelentett, mert egyébként a lakosság 30%-a még mindig orosz. Egyébként a lakosság folyamatosan csökkent, tehát most egy olyan közel 2 milliós, 1,9 milliós lakosságról beszélünk, amelyik a fénykorában 2,5 millió körül volt, és az ország maga egyébként 65 ezer négyzetkilométer, tehát ugye Magyarországnak 2/3. Na most gyakorlatilag a gazdaságuk ezekkel a földrajzi és politikai adottságokkal viszonylag egyszerűen lemodellezhető. Logisztika, tehát ő kiáró csatorna, tehát ő kiárata Oroszországnak, tehát egy egyértelmű tranzitország, és ez nagyon sok mindent eldönt. Nyilván gyártókapacitásaik is vannak, ez is elég erős, de döntően gyakorlatilag a tranzitország, a pénzügyi szolgáltatások, majd erről beszélünk pár szót, és hát a döntően a kereskedelem. Na most ami itt jól látszik, az, hogy az orosz függőség ugyan politikailag is talán közvetettebb lett, de gazdaságilag nagyon erős. 3 kikötőjük az gyakorlatilag az oroszoknak a kijárata. Azt kell tudni, hogy ez azért érdekes az oroszoknak ez az ország, mert a szentpétervári öböl az befagy. Itt meg gyakorlatilag szerintem az év 12 hónapjában lehet folyamatosan kereskedni, tehát a tenger járható, a balti tenger, és ide gyakorlatilag gázvezetékek is becsatlakoznak. Ez igaz egyébként Litvániára is. Tehát ha ránéz az ember az orosz gázvezeték, vagy ilyen vezeték térképre, akkor látja, hogy itt azért jócskán vannak vezetékek. Tehát a gazdaságuk sok szempontból kicsit hasonlít a miénkre, nagyon erős a szolgáltatási szektoruk, és mielőtt belemegyünk az adóba, fontos tudni azt, hogy az ő bankrendszerük most az elmúlt időben nagyon komoly támadások alá került, pont az Egyesült Államok oldaláról kapták le őket. Itt valójában azt szerintem, amit így lehetett olvasni, az elsődlegesen az orosz befolyás miatt volt. Itt azt mondják, hogy nagyon sok, tehát eleve nagyon sok bank van, és ezek a bankok, mivel már EU-s bankok, ezért máshol is folytathatnak tevékenységet, viszont az orosz háttér miatt ezek a bankok nagyon komoly orosz pénzeket is kezelnek. Sőt, a legutolsó, azt hiszem az AVLB, vagy nem tudom, hogy hívták azt a bankot, azt szinte felszámolásba is kergették, mert az volt egy olyan velük szemben, hogy észak-koreai pénzeket is kezel. Tehát őket egyébként a balti államok Svájcának is titulálják néha, tehát nagyon sok orosz elsődlegesen Lettországon keresztül működtette az uniós befektetéseit, ami nyilván a 2014-es szankciók után, tehát a Krím óta egy külön téma. Tehát ő nekik ez egy elég komoly probléma, és úgy néz ki, hogy az ECB is rájuk szállt, tehát elég komoly vizsgálatok folynak a bankrendszerbe, ami biztos, hogy nem fog nekik jót tenni, tehát nagyon nehéz megjósolni, mi lesz ennek a vége, de az biztos, hogy nem egy szerencsés kiinduló pont. Egy olyan országban, amelyiknek egyébként a bankrendszere elég erős és elég aktív. Szóval a gazdasággal azt kell látni, hogy ők nagyon erősen orosz háttéren működnek, és a nyelvi adottságok ezt még szinte erősítik is. Na most az adórendszerük az egyszerű és eléggé dinamikus adórendszerük van, amelyik hát egyrésztről az észt példát követi. 2018-ban volt egy adóreformjuk, ahol ők ráálltak arra, hogy a társasági adót addig nem kell megfizetni, ameddig osztalék formájában az ki is véve. ami, és akkor 20%-ot kell fizetni. Most ez egy haladlanul erős kezdeményezés, és úgy néz ki, hogy ők ezt a balti adórendszert, tehát ez a három ország egyébként sokszor adózásban is együtt hirdeti magát, de most már kettő nagyon-nagyon szinkronban mozog. És ez egyébként startupoknak különböző egyéb befektetési irányokba nagyon-nagyon kedvező. Tehát ez egy fontos dolog. A startupok irányában egyébként nekik van egy speciális kedvezményük, ami egy ilyen mikro kedvezmény, ami szintén egy nagyon érdekes dolog, ami hát hasonlít egy kicsit a mi ilyen kata modellünkhöz, de ő náluk, ő azt mondja, tehát gyakorlatilag szinte adómentes bérezési lehetőség, vagy TB-mentes, tehát ilyen fix adózású jövedelmek vannak, amin semmilyen más járulék nincsen. Gyakorlatilag ezek ilyen 40 ezer euróig működő cégek, aztán ezek mehetnek följebb is, tehát a szabály az elég bonyolult és komplex, én nem mennék bele, de azt tudni kell, hogy ők a startupokat nagyon komolyan veszik, és egyébként most a 2017-es ilyen World Economic Forumnak láttam egy ilyen összesítését, és Európában a harmadik legerősebb startup környezetnek tekintik ma Latviát, tehát Lettországot. Első meglepő módon egyébként Észtország, ezt jövő héten fogjuk látni, hogy ők azt hiszem tényleg előléptek, de második a svéd. Tehát ez így elég érdekes, ha így nézzük, és a hetedik Litvánia.
Hát ugye nem, ahogy te is mondtad, ugye probléma van az, hogy van egy függőség az oroszoktól, ami persze egy politikai vitát és szakadást okoz az országban, ezt majd Botonddal megbeszéljük, de nyilván ott van a nyersanyag függőség, semmi nincsen, kikötőként ott tudnak lenni, de valójában az sem egy olyan baromi nagy dolog ott a környéken, hiszen azért lehet kikötőt találni, valamiben kell újítani.
Abszolút, abszolút. Most ennek a dimenziót nyilván egy bankrendszerhez, vagy egy gáztranzit kereskedelmehez mérni nagyon nehéz, de az látszik, hogy ők komoly erőfeszítéseket tesznek, és ami érdekes, hogy ebből nincsenek egyedül. Tehát azért láttuk Finnországot, látjuk ilyen, most pont a listán Svédország is előkerülhet. Tehát úgy néz ki, ez a balti térség minden negatívumával, tehát földrajzi vagy geopolitikai negatívumával együtt, ez egy, úgy néz ki, hogy a startup környezetnek egy nagyon jó hátteret ad, és erre ők tudatosan törekednek. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon megfontolandó és követendő terület. Az ő SZI-juk egyébként nem egy kulcsos, tehát ő náluk 20%-a közel 20 ezer euróig, a fölött a 24 euróig, utána van egy 23%-os kulcs 63 ezer euróig, 62.800-ig, és ami a fölött van 31,4, az áfájuk meg 21%, és a csökkentett az 12. Szóval összességében azt lehet mondani, hogy egy nagyon érdekes környezet. De hogyha valaki nyilván, ha bírja a nyelvet, meg azt a fajta abban a környezetben el tud navigálni, akkor az jó, ők nyelvileg egyébként illeszkednek a környezetbe, tehát ők ugyan a nyelvük, a lett nyelv az eltér a finnektől, de állítólag én hallottam, annyira a finn tévét nézték a orosz időkben, hogy a fél lakosság nem csak orosz útot, hanem finn is, tehát gyakorlatilag nekük ez nem probléma itt a skandináv környékben a mozgás, és nagyon úgy néz ki, hogy ők a skandináv környezeten belül egy meghatározó ilyen IT hubbá tudhatnának, vagy fejlődhetnének, hogyha a bankrendszerük is megáll a lábán, és a tőkebefektetések is mennek. De az elvándorlás egyébként, ahogy én látom, náluk egy komoly probléma. Meglepő módon egyébként oroszok is települtek vissza, tehát ahogy az oroszok kivonultak, nem csak katonailag, hanem azért részben gazdaságilag is, a litvánok, illetve a lettek nagyon gyors privatizációt nyomtak le, de hát azért meghatározó technológiai iparágokat az oroszok elvittek onnan. Tehát, mint ahogy a legutolsó nagy ilyen radarállomást is, azt hiszem 98-ban szerelték le. Tehát nekik ez a fajta árnyék, ez a geopolitikai árnyék végig meglesz, de én kívánom nekik mindenképpen egy jó példa, hogy ezt a informatikai és startup környezetet tartani tudják, és nem jó, hogy mi is tudunk ebből tanulni, mert szerintem a földrajzi hasonlóságaink azért erősek. Szerencsére a nagymedve az hozzánk nincs ilyen közel, de összességében nézve szerintem tudnánk egymástól tanulni.
Oké, Zoli, köszönjük szépen ezt a lett kitekintést, és akkor majd megyünk tovább Észtországra. Köszönjük, jó munkát, szép napot!
Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Lettországban tartózkodunk éppen a balti körképünkben, itt Adóvilág rovatunkban, és megnézzük akkor politikailag, hogy mi a szituáció egy kis zene után.
Legyen felkészülve! Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
Na, kicsit külpolitikailag járjuk körbe Lettországot. Nyilván egy ilyen orosz célpontként egyre többet hallunk róluk, időnként átrepkedő orosz repülők, néha lett felségvizen cirkáló hajókról, és hát arról a félelemről, ami a Baltikum lakóit hát körüljárja egy esetleges orosz invázió lehetőségének fényében. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő, a rovatának szakértője a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, mekkora para ez az orosz jelenlét a szomszédban, és lehet-e ebből valami komolyabb konfliktus esetleg itt Lettország részéről?
Ugye Lettország már egyel kisebb, és Észtország majd még kisebb lesz, amiről beszélgetünk jövő héten, és ahogy ez a méret csökken, úgy ezzel alig, hanem egyenes arányosan az egzisztenciális félelem az növekszik. Tehát abszolút érezhető, ugye, hogy egyrészt az orosz kisebbség aránya is növekszik ezekben az országokban, úgy azért a történelmi tapasztalatok is egyre inkább borúsabbak. Sőt, ugye itt a Szovjetunióval kapcsolatban pedig egészen sötétek. Ráadásul ez a múlt azért a mai napig kísért. Tehát itt ugye már a nagy októberi forradalom után kommunista bolsevik lettek, elkezdték a tisztogatást, egyébként a németekkel egy időben feltalálták a politikai koncentrációs tábort, éppen most építették be az egyiknek a maradványait egy játszótérré. Tehát a múlthoz való viszony, az orosz múlthoz való viszony is egy nagyon-nagyon kritikus pont. És most éppen ősszel döntötték el, hogy nyilvánosságra hozták az 1991-ben a KGB rigai székházában megtalált teljes névsort. Úgyhogy több mint 4000 lett neve került ki, mint KGB ügynök neve. Ez most frissen rázta fel az egész országot, tehát elképesztő vita van arról, hogy ez már akkor egy dezinformációs művelet volt, de ez tipikusan inkább védekezésnek szolgál azoktól, akik kikerültek, vagy pedig ez egyébként tényleg csak egy névsor, tehát ez a beszerveztem, be akartam szervezni valamit aláír, de soha nem adott le jelentést, kategóriákat is tartalmazza. Illetve hát vannak, akik bevallották az elmúlt 30 év, hogy dolgoztak, de nincsenek a listán. Azt minden esetre biztos, hogy két miniszterelnök szerepel rajta, egy legfelső bíró, egy korábbi külügyminiszter, az ortodox egyház vezetője, rektorok, filmrendezők, tehát hogy egy nagyon hát magas beosztás és a társadalmi ranglétre tetején álló személyekkel van tele ez a lista, úgyhogy ez most teljesen felkavarta az orosz és a szovjet érában való együttműködést, kollaborációval kapcsolatos kérdéseket, és hogy egyáltalán most 30 évvel később mit lehet kezdeni.
Na ez lesz egy kérdés, igen.
Igen, és mindezt akkor, amikor a legnagyobb párt, a Harmónia párt, vagyis az orosz kisebbségi párta lett parlamentben.
Na ezt akartam kérdezni, hogy tegyük már tisztába egy picit ezt a tagozódást. Ugye van maga ez a Harmónia Szociáldemokrata párt, ők, akik gyakorlatilag a legtöbb szavazatot kapták, de nem tudtak elegendőt összeszedni, hogy kormányt alakítsanak, ugye ez majdnem 20%-a volt a szavazatoknak, és akkor vannak ugye ez a populista párt, aminek az a neve, hogy ki az ország párt, ugye önmagában is egy nagyon beszédes, ez egy nemzeti konzervatív párt, és van még az új konzervatív párt, mi a másik?
Az új egység, igen.
Meg az új egység, igen. Szóval, hogy tele van ezzel, tehát nagyon ellentéteket vél felfedezni valaki, ha ránéz erre a Szelyemának a parlamenti helyeire.
Így van, és ugye itt 100 Szelyema helyről beszélgetünk, amiből egyébként ez az orosz Harmónia párt, tehát az orosz kisebbségi párt, az 23 helyet elvitt. Uh-huh. És akkor képzeljük el, hogy minden másik párt ugye ennél kisebb, tehát 6 másik párt osztozik ezen, és annyira, és talán ez a legjobb válasz a felvetésedre, hogy másik 5 párt meglehetősen különböző ideológiai háttérrel, tehát egyedül a zöld farmer pártot kihagyva, agrárpártot kihagyva, ők azok, akik másik 5 párt inkább összefogott, hogy a Harmónia még véletlenül se legyen most se hatalmon. Tehát ebből a szempontból azért az orosz fenyegetettség egy mentalitás része, ami felülírja az ideológiai különbségeket, és inkább bármi más, csak ez a dolog ne történjék meg. Amihez az is hozzátartozik, hogy ez a Harmónia párt úgy Harmónia párt lett ezzel a 23 helyjel, hogy egyébként az orosz kisebbségnek nagyságrendileg, most ezen lehet a számokon vitatkozni, de mondjuk a fele rendelkezik rendes állampolgársággal, és a másik az úgynevezett non-citizen, tehát egy olyan típusú papírral rendelkezik, amivel tud utazni, de szavazni egyébként nem szavazhat. Aha. Tehát itt azért egy nagyon kemény politikai feszültség és helyzet van, nem véletlen, hogy az orosz nyelvű csatornákat így úgy próbálják tiltani.
Jó, hogy mondtad, ez február 1-től volt, ugye, amikor Lettország 3 hónapra felfüggesztette a Rosszia RTR orosz nyelvű tévécsatorna sugárzását, mert hogy háborús uszítás miatt. Hát azért ez nem egy egyszerű szitu.
Ne, abszolút nem, és tehát az ő eltökétségüket ezek mutatják, és mindezt akkor, amikor egyébként, ha jól emlékszem, pont őket terelték be Brüsszelben valamelyik nemzetközi sajtószervezet részéről, hogy ez már a sajtószabadság megsértése. Mm-hmm. És hát, hogy mondjam, tehát ezt értjük, hogyha egy állami csatornára azt lehet mondani, hogy az állami pénzből van, ezért betiltjuk, akkor az nem csak Oroszországra igaz. De mondjuk Kínára, vagy akár lehet, hogy Európán belül is találunk bőven olyan országokat.
A fia pici országról van szó, és marginálisnak tűnhet, de közben elmondtuk, NATO tagok, euróvezeti tagok, Európai Uniós ország, szóval ezért azért elég érdekes,
hogy ekkora
orosz befolyás van. Tehát ez egy olyan hadszintér, ami fontosabb annál, mint hogy így akár így megítélnénk a számokból.
Hát egy kőkemény hadszintér, és akkor két jellegzetes eset. Az egyik, hogy Karinc, tehát ez ugye a Karinc kabinet, aki most végre felállt hosszú tárgyalások után, több hónapnyi koalíciós tárgyalás után, aki egyébként az Egyesült Államokban Delaware szülöttje, és egy lett amerikai családnak a sarja, aki vállalkozó volt, konkrétan Poroshenkóhoz hasonlóan édeség, tehát alapvetően fagyi üzletben utazott, és aztán később lett néppárti konzervatív képviselő és mindenféle más, és most éppen miniszterelnök. Tehát van ez az amerikai vonal is érezhetően jelen, ugye a sok kivándoroltnak köszönhetően is, azért ez egy megint másik társadalom, amikor kevesen vannak, de a kivándorolt közösség még mindig figyel az otthoni dolgokra és az otthoni eseményekre. És akkor ehhez képest ugye az, hogy az Oroszország felől jövő fenyegetéssel mit kezdenek, csak egy újabb példa, amit most írtak alá, hogy egységes gázövezetet hoz létre Lettország, Finnország és Észtország, amit 2020-tal már működtetni akarnak, egy nagyságrendileg magyar fogyasztói méretben.
Tehát
ez a több mint 7 millió vagy csak millió, várjál most, mindegy. A lényeg az, hogy megpróbálják összehozni azokat az interkonnektorokat, ami őket egyébként majd függetlenné teheti, hiszen ne felejtsük el, hogy a szárazföld miatt egyébként itt az áramrendszertől a mindenféle közszolgáltatásig alapvetően a szovjet-orosz rendszeren voltak rajta. Tehát az erről való leválás 30 évvel ezután se ért még véget.
Igen.
Tehát ez is egy folyamatos történet, és éppen most, igen, ezt akartam még elmesélni gyorsan, hogy éppen most derült ki, és egy amerikai pénzügyi figyelmeztetés után bukott le az egyik lett bank, aki kőkeményen pénzt mosott oroszországi állampolgároknak. Tehát vannak még mindig beépült orosz érdekek, miért is ne lennének, hogyha a társadalom egynegyed egyébként oroszul beszél, úgyhogy megvan nekik tiltva, hogy bárhol ezt államnyelvként elismerjék, tehát ezt a mai napig nem harcolták ki, nem tudták bevezetni. A feszültség ott van.
Hát, figyeljük.
Azt írta, hogy hallgató, külpolitikailag annyit tudok a lettekről, hogy imádják a krumplit. Egy tipikus lett ebéd, minden fogás a krumpliból készül, aztán isznak rá egy krumplisört.
Micsoda?
Na, hát nem tudom.
Hogy lehet ilyet?
Így van-e? Minden esetre Botontól többet kaptunk ennél. Köszönjük szépen. Jó munkát, szép napot neked.
Nektek is jó munkát, szervusztok.
Szia. Dr. Feldi Botont, külpolitikai szakértő. Jelent meg itt az adóvilág.
Füstölt hering, orsóhal, lepényhal, angolna, mind-mind nemzeti ételnek számítanak.
Igen, a jó kis
nyáron hering. Az erdei gyümölcsökből készített lepények remek lehetőséget nyújtanak pár kiló magunkra szedésére. A Riga fekete balzsam Lettország nemzeti itala. Na
hát akkor valahogy krumplin kívül azért más is.
Így van.
Na, balagjunk tovább, Schmidt Andrő.
Céklasaláta,
híreivel,
tojás, sajt, túró, aludtej. Ezek a jellemzők.
És mindez így együtt. Hírek után jövünk vissza.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Van itt nálunk a jazziben egy fickó, aki jól érti a jazzt, meg a smooth jazzt is. Sőt, otthonosan mozog a swing világában. És ne feledkezzünk meg a soul és a funky zenéről sem. Aztán még a lounge műfajhoz is ért. Mit ért? Perfekt benne. Akár doktorálhatna is ezekből. Vagy taníthatná. Persze egyetemi szinten. Na, a jó hír az, hogy tanítja. Minden vasárnap délelőtt 2 órán keresztül elénk hozza a világ legjobb muzsikusait, a legkülönlegesebb felvételeit és a legexkluzívabb információit. Jazz Kovács minden vasárnap délelőtt a 90.9 Jazzin. Csak a zeneértőknek. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Ma még lehet jelentkezni a gimnáziumokba és középiskolákba. A szóbeli vizsgák és elbeszélgetések csütörtökön kezdődnek. Az összesített eredményeket március 18-án teszik közzé az iskolák. A 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait az általános iskolák töltik ki. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba viszont egyénileg kell jelentkezni az oktatási hivatal honlapján elérhető felületen. Több településen ismét romlott a levegő. Miskolcon és Nyíregyházán egészségtelen, további 10 településen köztük a fővárosban kifogásolt a levegőminőség. Az érintett területeken a nagy mennyiségű szállópor köhögést, légúti irritációt és nehéz légzést okozhat. Rövid film népszerűsíti Pest megye értékeit. Az alkotás olyan ismert és kevésbé ismert építészet és természeti kincseket mutat be, mint a ráckevei hajómalom, a kisoroszi szigetorr, a váci diadali, valamint a zsámbéki romtemplom. A rövid film a pestmegye.hu oldalon érhető el, és a csütörtökön nyíló utazás kiállításon is látható lesz, ahol a megye több tájegysége is bemutatkozik. Az eddiginél erőteljesebb lépéseket vár az európai országoktól a teheráni atomalkú megmentéséért az iráni külügyminiszter. Mohamed Javad Zarif a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencia zárónapján hangsúlyozta, a 2015-ös többhatalmi megállapodás nem tökéletes, de a legjobb, amelyet a szereplők érdekeit figyelembe véve el lehetett érni. Úgy vélte, Washington erőszakos módon követeli Európától, hogy hozzá hasonlóan mondja fel a szerződést. Folytatódtak a hamis bombariadók Oroszországban. Moszkvában és Szentpéterváron tegnap két bevásárlóközpontot és egy színházat kellett kiüríteni fenyegetések miatt, de robbanószerkezetet sehol sem találtak. Oroszországban az utóbbi időben több hamis riasztás is volt. Elkezdődött a velencei karnevál. Idén a hold a központi téma, amivel az álmodozók és a felfedezők előtt tisztelegnek. Akrobaták, táncosok és tűznyelők lepték el az észak-olasz város utcáit. Az esemény március 15-éig tart. Ma többnyire napos idő várható, de főként északkeleten tartósan párás marad az idő, esni sehol sem fog, és a szél is gyenge lesz, 9 és 14 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten a Szél Kálmán téren egy korábbi balesetben sérült járművek okoznak fennakadást a Krisztina körútnál az Alkotás utca felé vezető oldalon a külső sávban. Nem működnek a jelzőlámpák a Grassalkovics úton a Rézöntő utcai hívátjárónál. Fokozott óvatossággal vezessenek. Nehezen járható az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a bevásárlóközponttól és folytatása a Budörsi út, a Balatoni út a Kamaraerdőtől Kelenföld irányában, az Egér út Andor utca útvonal a Balatoni úttól, a Hegyalja út pedig az Erzsébet híd előtt. Telített a Pesti út befelé, a Váci út a városhatártól a Róbert Károly körútig, a Liget tér és a Kerepesi út Fogarasi út csomópont környéke, a Hungária körgyűrű szakaszonként mindkét irányban, a Rákóczi út befelé a Blahalújza térig. Lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt, az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán befelé az autópiasztól, a Soroksári úton az Illatos úttól befelé, illetve az Üllői út határút Kőér utca csomópont közelében. Szép Csilla, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
It's Willow Waltz, oh Willow Waltz. You can't fix the things I don't. The world is on a string, but it seems to be pulling me. Well, it's kind of right, or the right kind. Should I keep the things I find? It might be all I need, but it's an empty hand. It's free. So along the way, temptation will play. It's not enough to say how much I've tried and I'm straight. On and off that road, oh, it's just overload. And I'm fine since I dropped back off the line. Just a life of signs, waiting here for all the stars to align. Things might be what they say, it just depends on who's dreaming.
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Enzo Anselmo Ferrari az egyik születésnaposunk, 1898-ban született. Ő, amikor még benzingőztől kevésbé volt a város ellepve, de ugyanakkor már épültek egész klassz motorok, és azt mondta egy alkalommal, az aerodinamika azoknak való, akik nem tudnak motort építeni. Hát akkor még gondolták, hogy egy jó bazi motor, igen, nagy
korvulátor,
áthasítani a...
Ugye megvan az ellentét a Enzo Ferrari és a Lamborghini sztoriumban, ugye, hogy azt mondta neki, hogy te paraszt vagy, te traktor, mennyi traktorokat építeni. Szóval, hogy érdekes módon maga a Ferrari az azért mindig is egy ilyen áramvonalas autónak számított. Tehát érdekes, hogy ezt mondta pont.
Hát persze, de akkor gyanítom, az inkább a dizájn része volt, szólt, mint igen, hogy ilyen mérések, igen. De mondjuk most meg már azért annál feszesebb, ugye ez a tervezői paletta, meg a motorgyártás, meg a minden, hogy ezt még lehessen hanyagolni, de az ő korában még lehet, hogy csak egy dizájn elem volt, hogy jól nézett ki.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
De nap egy páros belépőjegyet lehet nyerni a Budapest Sportarénában március elején megrendezésre kerülő konyha kiállításra. Mai kérdésünk a következő. 2019 konyha trendjére melyik nem igaz az alábbi állattások szerint? A. Kellemes cukorka színek. B. Neon színek. Vagy C. Elegáns matt fekete.
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac@jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
Kérdezte egy hallgató, hogy adásszünet van, de lehet, hogy csak a stream akadozik neki, mert látom 44-es országhívóval írta, úgyhogy ott lehet probléma az ételben.
Előfordulhat az is, hogy előfordult, hogy beakad valami a browserbe, és akkor kell egy frissítést csinálni, mert olyan is előfordult már, hogy ugyanazt a 15 percet lúpolta. Ilyenkor ezt kell csinálni. Sőt, volt már, jelezte hétfőn, hogy miért a pénteki adásunk megy.
Beragadt
a cashbe, és akkor úgy, igen.
Vassza írja, hogy sziasztok, a Berlini küldetés című kémfilm az HBO Go-n erről az invázióról szól, ajánlom figyelmetekbe. Dunaújvárosban sőt a Napgárdonyból errefelé 5 foltos az út, de tisztul, ugye, gondolom a lettországi, igen. Vagy eleve a Baltikum, igen. És Oroszország viszonyát rajzolja föl a film. 0-30-20-10-909 az SOS és WhatsApp számunk, zenélünk egyet, utána a nemzetközi részei most rá tartunk.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti.
Mal, quiero verte vencida, que no tengas una sola noche en que puedas dormir. Quiero verte mal, sola y desesperada, hundiendo la cara en la almohada, llorando por mí. Olvidarme de todos tus besos me cuesta la vida. Olvidarme de tus ojos negros me cuesta la luz. Quiero, quiero verte mal. Quiero, quiero verte mal. Quiero, quiero verte mal. Quiero, quiero verte mal. Quiero verte mal, una vez en la vida. Que el martirio de mi recuerdo no te deje existir. Quiero verte mal, sangrar por la herida. Que sientas en tu propia carne lo que fue para mí. Si supiera que con tu vida se fueran mis males, mandaría matarte ahora mismo, lo juro por Dios. Quiero, quiero verte mal, quiero, quiero verte mal. 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 Quiero, quiero verte mal, quiero, quiero verte mal.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
Indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
Na megnézzük, benne vagyunk a gyorsjelentési szezon közepén, vagy már inkább a másik felén. Kababik Józseffel, az Erste Befektetési ZRT üzletkötőjével mazsolázzunk pár cég számaiból. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, szép öreget mindenkinek!
Na, mit hoztál nekünk?
No, fantasztikus hangulat volt ugye az Egyesült Államokban, szinte minden fölfelé ment, ugye köszönhetően annak, hogy jól haladnak a tárgyalások, meg még szükségállapotot is bevezetett, vagy legalábbis arra utalt Donald Trump, mert most erre volt szükség, és hát ilyen körülmények között jött ki a DIR gyors jelentése. Hát látszik, hogy kereskedelmi háború van az USA és Kína között, lényegében erre hivatkozott a cég, ugye nagy mezőgazdasági gépgyártóról beszélünk. Hát arra panaszkodott, hogy hát a gazdák kivárnak a bizonytalan környezetben a beruházásaikkal. Ez egyébként nagyjából érthető. Ehhez ráadásul a kivetett importvámok miatt megnövekedett acélárak párosulnak, ami hát szintén nem tesz jót a cégnek. Így aztán a negyedéves profit mindössze $1.54 lett, miközben a várakozását $1.75 volt. Egyébként ennek ellenére az egész éves várakozása nem változtatott a cég, és ők ez egy picit így mérsékelt az aggodalmakat. 2%-kal esett a papír annak ellenére, hogy kifejezetten jó hangulat volt mind Európában, mind az Egyesült Államokban. És hát ilyen körülmények között jelentettét vágott nekik a kereskedésnek az Nvidia is, aki hát korábban már profit warning volt, úgyhogy ilyen szempontból szerencséje volt. Hát és ennek a profit warningnak megfelelő számokat tett közzé a negyed évre, ami azt jelenti, hogy $2.2 billion árbevételen, ami év per év alapon 27%-os visszaesés egyébként, azon $0.8 tisztított EPS-t jelentett, tehát hogy ennyit ért el. Ugye ezt a váltot egyszerre érintette az idei második fél évben ugye a kriptodevizapiac összezuhanás, amely azóta sem változott meg, vagy tudott fölállni, és a végfelhasználóknál felhalmozódott készletek emelkedése is, ami miatt az elmúlt két negyed év rendkívül gyengére sikeredett. Még a most kezdődött negyed évre is gyenge számokat vár a vállalat, év per év alapon 20%-os árbevétel visszaesés, ez $2.2 billion felel meg, ami picikét még el is marad a $2.3 billion konszenzustól. Viszont az év hátralévő részében meg már olyan eredményt vár, hogy a teljes 2019-es év szerintük meg fog egyezni a 18-as évvel, tehát hogy az év második felére össze fogják szedni magukat, és újra szép lesz minden. A árbevétel és az eredmény is. Na, hát erre nyitás előtt, vagy nyitáskor még picikét emelkedtek, de aztán még nem is keveset, majdnem 5% pluszban is voltak, de végül 157.34-en zárt, ez már csak 1.8% plusz volt, tehát ugye a papír nagyjából október óta esik. 125 volt az alja, 292 volt a teteje. Hasonló történet az Applied Materials is, a vállalat, vagy a vártnál minimálisan jobb első gazdasági negyedéves eredményt tett közzét a cég, amely hogy a félvetezető gyártáshoz szükséges berendezéseket gyárt. Mindez 3,75 milliárd dolláros árbevétel, 0,81 dolláros EPS jelent, a tavalyi 1,06-ot követően, tehát azért ez is egy ilyen 20% körüli visszaesésnek mondható. Nem tett jót a vállalatnak, hogy több nagyobb szereplő a félvezető szektorban a beruházásai visszavágásáról döntött az utóbbi hónapokban. Hát nyilván ő, mint ugye beszállító, ez eléggé negatívan érinti, és ez meglátszik a mostani negyedéves előrejelzéseken is. A vállalat a második gazdasági negyedévre 3,3-3,6 milliárd dollár közötti árbevételt vár, miközben a konszenzus a sáv teteje volt, úgyhogy oda is vágták a részvényt, 39,1-en zárt, 3,95%-ot zuhant, 28 és 62 volt ugye az elmúlt egy évben az árfolyamannak a legalja és a legteteje, 2018-as márciusi csúcsa, akkor volt a csúcson, és lényegében karácsonykor volt a mélyponton, azóta egy picit jobban áll. Európára picit térünk vissza, aztán majd visszamegyünk Amerikára, rossz indult az év az autógyártóknak, megjegyzem pénteken az európai autógyártók is emelkedtek, de azok más miatt, de lényeg, hogy megint lefelé megy most már az autóértékesítés Európában. Januárban 4,6%-kal estek vissza az eladások az előző évéhez képest, szerintem ez nem is olyan kismértékű visszaesés. Hát a nagy piacok közül a németek 1,4%-kal, az olaszok 7,5%-tel, a francia értékesítések pedig 1,1%-jel estek vissza. Hát néhány ország tudott nőni, köztük egyébként kis hazán 9,2%-kal növekedett itt az értékesítés. A Volkswagen 6,4-et esett vissza, a BMW 3,1-et, a Daimler pedig 1,5%-kal kevesebb autót adott fel. Úgy tudom, hogy talán azt hiszem, hogy a Kia tudta növelni az eladásait, és a leginkább a Volvo. És maradjunk akkor már Európában, vagy még Európában, egy kicsit volt egy Commerzbank gyors jelentésünk is, de igazán a friss az, hogy a Commerzbank pénzügyi igazgatója nyilatkozott, és ő aggódik, amellett úgy fogalmazott, hogy a cég 2020-ban mégsem fogja szerint elérni a 6%-os tőkarányos jövedelmezőséget, tehát ezen morfondírozott ő. Hát az elemzőket annyira nem érdekel, ők még eleve kevesebbet is vártak, 4-et és ilyen 4 és 5 között várták az elemzők. Úgyhogy ez a bejelentés nem nagyon hatott az árfolyamra, hogy egész 6,66-on zárt, 5,5%-ot emelkedett, egyébként 6,9-nél van egy komolyabb ellenállása, és hát ne felejtsük el, hogy egy kifejezetten jó gyors jelentést tett közzé itt a napokban. Egyrészt az eredmény az 113 millió euró lett, pedig 82 volt a konszenzus. 2020-ban költségcsökkentést szeretne, 400 millió eurós költségcsökkentést szeretne addig véghez vinni, egyébként dolgozói létszám leépítéssel is többek között, és hát bejelentette, hogy egy 20 centes osztalékot fog fizetni, aminek azért a részvényesek körülnek, mert hogy már vagy 2 éve nem fizetett osztalékot, úgyhogy a Commerzbank az szerintem jó történet lehet, úgy emelkedik mostanában az árfolyam, hogy ez most már nem is a szokásos, majd a Deutsche Bank elveszi őt feleségül, és akkor mindkettőjüknek milyen jó lesz, hanem most saját magától. Én kicsit általában jobban is bízom ő benne, mint a Deutsche Bankba. No, és akkor picit vissza, Pepsi a várakozásoknak megfelelően 19,5 milliárd dolláros árbevételt és 1,49 dolláros EPS-t ért el a 2018 utolsó negyedévben. A Coca-Cola-hoz hasonlít az eredmény olyan tekintetben, hogy Észak-Amerika szenved, 12%-kal esett a működési profit, amit az okoz egyébként, hogy ezek a diétás, meg Pepsi Zero kóláknak a marketing költsége az borzasztóan magas. Lehet, hogy nehéz az embereket rábeszélni ott arra, hogy ne annyira cukrosat tegyenek, hanem ilyen egészségesebbet. És hát ez a marketing költség, ez nem tett jót az ottani eredménynek. A társaság 2019-re 3%-os EPS növekedéssel, vagy nem, EPS csökkenéssel kalkulálva vár 5,5 dollárt, ugye eredményt. Részvényenként az elemzők 5,86-ot várnak, kicsit nagyobbat. Hát ennek ellenére egyébként megvették a céget, 2,95%-ot emelkedett, ez 115,91-es 1 dolláros árfolyamot jelent, ugye az elmúlt egy évben 95 volt a legalja, 122-tel lett, tehát nagyjából az árfolyamsáv közepénél van most a Pepsi. No, hát nagyjából ennyi volt sok-sok számmal. Okay.
Köszönjük szépen a beszámolót, jó munkát, jó kereskedést!
Köszönöm, sziasztok!
Szia, Kababek József, az Erste befektetési ZRT üzletkötője hozott nekünk jó sok részvény társaságról hírt.
A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
Robi írta nekünk, sziasztok, az idézet Enzótól a versenyautókra vonatkozott, meg is halt sok pilótája, nem az utcai autókra.
Köszönjük szépen!
Köszi!
Fontos volt Enzo Ferrari idézetet, igen, mondtunk aranyköpés rovatunkban, amely úgy hangzott, hogy az aerodinamika azoknak való, akik nem tudnak motort építeni, tehát a Forma 1-re vonatkozott ez. És küldhettek hasonlókat 06302010909 infokukac@millesreggeli.hu vagy a Facebook oldalunk, közben mindjárt nyit Európa, van még egy pár másodperc, majd meglátjuk, hogy folytatódik-e az optimizmus. Gyakorlatilag minden zöldben van, kivéve az indiai tőzsdét, ugye Ázsia már zárt, és hát ők voltak, akik nagyon rosszul szerepeltek egyedül. Jön Schmidt Andi, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, utána pedig jövünk vissza mi.